Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
A visszatérő nehéz vagy szapora légzés, légszomj, mellkasi szorító érzés, a mellkas felfújt állapota, a légzési segédizmok használata, köhögés, valamint a súlyos roham esetén elkékülés és légzési elégtelenség is jellemző az asztmára. A tünetek általában éjszaka és hajnalban fizikai megerőltetés vagy hideg levegő hatására súlyosbodnak. Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! A mai műsorban a lakosság 5-10%-át érintő gyógyíthatatlan, de jól kezelhető betegségről beszélgetünk dr. Vas Vilmos családorvossal. Dr. Vas Vilmos családorvossal általában olyan betegségeket, panaszokat próbálunk részletezni, bemutatni a kedves hallgatóknak, amelyekkel a doktor úr a praxisában gyakrabban vagy sűrben találkozott. Egy ilyen dolog, ami a népesség körében egyre gyakrabban fordul elő, az az asztma. Ez egy olyan betegség, amelyről a laikusok talán annyit tudunk, hogy egy bizonyos pillanatban a roham esetén a páciens nem tud lélegezni, nem tud normálisan levegőhöz jutni. Dr. Vas Vilmos, egyáltalán milyen betegség az asztma?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Az asztma az tulajdonképpen a légutaknak a gyulladásos betegsége, amelyre jellemző az, hogy a légutak sima izmainak a görcsös összehúzódása, a nyálkahártyának a megduzzadása a gyulladásos folyamat következtében, és a fokozatos válladéktermelés. Ennek következtében a légutak szűkülnek, és ezáltal a levegő áramlata a légutakba akadályozott. Asztmás roham esetében általában a levegőnek a kiáramlása szokott akadályozott lenni. Mind ahogy említette, ez körülbelül a lakosságnak 5-10%-a körébe szokott előfordulni. Nagy százalékban allergiás alapon alakulnak ki az asztmás betegségek, és inkább a fiatalabb lakosok körébe gyakoribb. Kisgyermekkorba is már, fiatal korba, és általában 40 éves korig nagyobb százalékba, kétharmadába az allergiás tényezők játszanak szerepet a betegségbe, még ezután inkább kevesebb számban van az allergiás tényező a betegség kialakulásában. Magában a betegség okai között említeném elsősorban ugye az örökletes tényezőket. Megfigyelték azt, hogy ugye ha a szülők egyike asztmás betegségben szenvedett, akkor a leendő gyermek nagyobb százalékban úgy szintén asztmás betegsége fog lenni. Amennyiben mind a két szülő asztmás beteg volt, vagy asztmás beteg, abban az esetben még nagyobb százalékban valószínűség, hogy a gyermeke asztmás lesz. Maga a tünetek között megemlíteném azt, hogy elsősorban egy ilyen száraz, kaparó, köhögés érzettel kezdődhet. Ez mellett ugye a nehéz légzés, különösen a kilégzés, és ez egy sípoló, hangos jelet adó kilégzésben nyilvánul meg. Mellette előfordulhat mellkasi szorító érzés, fájdalom, és fulladás, légszom, amelynek ezeknek a tüneteknek különböző fokozatai vannak, az enyhe, a középsúlyos, a súlyos és nagyon súlyos állapotok is előfordulhatnak, amelyik tulajdonképpen már az úgynevezett aszmás roham állapotát jelezi. Ez egy igen komoly állapot, elsősorban a beteg az az érzése, hogy nem tud ugye levegőt kapni, hogy meg fog fulladni. És ez egy óriási félelmet gerjeszt a betegben, és egy aszmás roham állapotban manapság már nem történnek be, de valamikor régen, mikor még nem voltak ezek a kezelésre alkalmas eszközeink, gyógyszereink, abban az esetben néha halálos kimenetelű is lehetett.
Két dolgot említett, az egyik az örökletes tényező, a másik viszont a környezeti, szóval az allergia okozta asztma. Na most az allergia okozta asztmánál ugye elsősorban a pollen allergiára gondol az ember, de feltételezem, hogy nem ez az egyetlen, ami asztmát okozhat.
Magában az aszma kialakulásában elsősorban megemlíteném a rizikotényezőket. A rizikotényezőkhöz tartoznak például a városi életmód. Tudjuk azt, hogy a levegő szennyeződése manapság ugye a városokban sokkal nagyobb fokú, a smognak a jelenléte, a füstnek a jelenléte, ez mind rizikotényező szerepel. Ezen kívül még bizonyos foglalkozások, például mezőgazdaságban különböző permetszereknek az alkalmazása. Ezen kívül például fodrászoknál a festékek, illatszereknek az alkalmazása, vagy olyan iparágakba, ahol különböző ragasztóanyagokat, különböző vegyszereket alkalmaznak, ezek mind olyan, mint rizikotényező az aszma kialakulásában. Megemlíteném még a túlsúlyt, tehát a 30 BMI indexen, testtömegindexen felül lévő személyeknél az aszma kialakulása sokkal nagyobb százalékban van, valamint ugye nem utolsó sorban a dohányzást. Különösen például a terhes anyák terhesség alatti dohányzásával kapcsolatosan a születendő gyermek vagy a kisgyermek nagyobb valószínűséggel lesz aszmás, vagy aszmás betegségbe fog szenvedni. Ezenként például a reflux, a gyomorsavnak a visszaáramlása nyelőcsön keresztül a garatba éjszaka folyamán, és ezt, hogyha ugye bekerül a légcsőbe, légutakba, abban az esetben egy hirtelen erős, száraz köhögési rohamot, szinte fulladásos érzést is okozhat, ami viszont provokálhat egy aszmás rohamot. A kiváltó tényezők között viszont elsősorban, ahogy tetszett említeni, az allergéneket. Az allergének ugye több formája van, lehetnek ugye a pollenallergének, ez különböző virágok, növények, fáknak a virágzása alkalmával. Volt már eset például pont a lila akác virágzása alkalmával, és annak az illatának a belélegzése provokálta az aszmás rohamot. Ezen kívül például ugye a mogyoró virágzása alkalmával, parlagfű, ennek jellegzetes ezeknél az aszmáknál a szezonális jelleg. Tehát abban az időben gyakran fordulnak elő, amikor ezek a pollen szint a levegőben nagyon magas. Ezen kívül például a házi poratka, vagy pedig a penészgombának a jelenléte, vagy házi kedvenceinknek a szőre, például kutyák, macskáknak a szőre, ezek mind kiváltó tényezők lehetnek az aszmás betegségnek, illetve az aszmás rohanoknak a keletkezésénél. Mind ahogy említettem, ugye a légszennyezés is szerepet játszott, a füst, a por a levegőbe, erőteljes szagoknak a jelenléte, illatszereknek a jelenléte, azután különböző fertőző betegségek kapcsán, vírusfertőzések, baktériális fertőzések, orrmelléküreg gyulladásoknak a jelenléte mind kiváltó tényező lehet az aszmás rohamnak. Ezen kívül erőteljes érzelmi változások, stressz állapotok, úgy szintén ködös, párás, hideg levegő, különböző gyógyszerek. A gyógyszerek között megemlíteném például az aszpirint, amely úgy szintén szerepet játszhat egy aszmás rohamnak a kiváltásába, valamint bizonyos szívgyógyszerek, bétablokkátorok, magas vérnyomás ellenható gyógyszerek, ezt úgy hívjuk, hogy az AC inhibitorok, úgy szintén kiválthatnak. Bizonyos élelmiszerek, az élelmiszerekben lévő tartósítószerek, vívőanyagok, ízesítő anyagok, és nem utolsó sorban a dohányzás, amit úgy szintén, mint kiváltó tényező szerepet játszhat az aszmás rohamnak a kialakulásában.
Az MMR egészségügyi műsorát hallják, melyben dr. Vas Vilmossal az asztmáról beszélgetünk.
Feltételezem, hogy amennyiben valakiben egy pollén, tegyük fel a parlagfű, váltja ki az asztmás rohamot, és ezt már megállapították nála, hogy akkor vannak neki az év folyamán panaszmentes időszakai is, vagy nem jellemző, illetve azt szeretném megkérdezni, hogyha valaki egyszer asztmás, akkor bármi kiválthatja-e az asztmás rohamot nála, vagy csak az az egy okozó?
Tulajdonképpen az asztma kialakulásában több komponens játszik szerepet, tehát mivel az allergiás reakciók és az immunrendszerünk összefüggésben áll, ezek szerint tehát nem csupán csak az az egy provokáló szer válthatja ki az aszmás rohamot, hanem az év másik időszakában is előfordulhat. Most, ha valaki például még nem tud az aszmás betegségéről, de többször előfordul, hogy ilyen száraz, köhögéses rohamok akár a reggeli órákban, akár a hajnali órákban előfordul, vagy néhány erős mellkasi fájdalom, köhögés közben, vagy nyomóérzés, fulladásos érzés, a fizikai teljesítőképességnek a csökkenése, abban az esetben mindig ajánlanám, hogy forduljonak orvoshoz, hogy ezt az aszmával kapcsolatos kérdéseket letisztázni, vagyis kivizsgálni, hogy fennáll-e a betegnél az aszmás betegség, vagy annak a lehetősége, vagy nem. Amennyiben, ha valakinek már megállapított aszmás betegsége van, ugye a gyógykezelésnél két csoportra oszthatjuk azokat a gyógyszereket, az egyik a fenntartó gyógyszerek, a másik viszont a rohamoldó gyógyszerek. Tehát a fenntartó gyógyszereknek a háziorvossal, a tüdőgyógyásszal való megbeszélése az nagyon fontos, hogy milyen dózisba, és a másik viszont, hogy tünetmentes időszakban is kell használni ezt a gyógyszert. Nem szabad abba hagyni, mert amennyiben, ha abba hagyjuk, akkor az aszmás rohamok periódusai sokkal gyakoribb és sűrűbben fordul elő. Viszont, ha valaki rendszeresen betartja az orvos utasításait, rendszeresen használja a gyógyszert, abban az esetben szinte tünetmentesen lehet egész éven keresztül, és aszmás rohamos állapotok nem fordulnak elő. Viszont ha már a meglévő fenntartó gyógyszerkezelést úgy érezzük, hogy ez nem elegendő, hanem jelentkeznek közben fulladásos, köhögéses aszmás rohamok, akkor úgy szintén forduljunk az orvoshoz, házi orvoshoz, vagy pedig ha a rohamoldó gyógyszert többször kell alkalmaznunk, akkor minden esetre, mert meg kell beszélni a gyógyszeradagnak a változtatását, hogy tünetmentes periódusokat érjünk el a betegség kezelésével kapcsolatosan.
Ugye említette, hogy az asztma általában gyermekkorban alakul ki, és ha jól értettem, a mennyire annyira tünetmentes élethez gyakorlatilag egész életben gyógyszerezni kell a páciensnek magát, mert az asztma nem gyógyítható meg, csak kordában tartható.
Igen. Az asztmás betegség ugye nem gyógyítható, csak kezelhetjük, és ebben az esetben ugye már gyermekkorban előforduló aszmás esetekben úgy szintén szükséges a gyermekeknek a rendszeres kezelése, és szinte állandóan kell használni a fenntartó gyógyszereket. Na most ez néha ugye gondot okoz, különösen iskoláskorban a gyerekek, hogy esetleg nem stigmatizáltak a barátai körében. Ezt minden esetre úgy kell időzíteni, mert ebben a gyógyszer az úgynevezett hosszú hatású kortikoszteroid készítmények vannak, amelyek legalább 12-14 óráig hatnak, és úgy kell beosztani a gyógyszer adagolást, hogy ne kerüljön mondjuk rá iskolai foglalkoztatással kapcsolatos időszakba az adagolás, és hát hogy természetes, hogy ne stigmatizálják. Megemlíteném a gyógyszerkezelésnél mind, ahogy már az egyik az úgynevezett kortikoszteroid készítmények, amelyek minimális adagban, nagyon kis mennyiségben vannak jelen. Ezen kívül a beta-2 antagonista gyógyszerek, és ezeknek a kétfajta gyógyszernek a kombinációjával nagyon jó hatást tudunk elérni, és nagyon hosszú időn keresztül tünetmentesen tudjuk tartani a betegeket. Most említettem ugye a kortikoszteroid készítmények, mindenki, ha ezt már meghallja, egy kicsit óvakodnak és félelem támad bennük, de itt semmiféle mellékhatását szinte a gyógyszernek nem tudjuk tapasztalni, mégpedig elsősorban azért, mert nagyon kis adagban van jelen, másodszorban nem szisztematikusan hat a szervezetbe, hanem a célszervre, tehát a légutakban, és közvetlen ottan fejtik ki a hatását. A másik viszont fontos tényező az, hogy az adagolás után minden alkalommal a szánkat öblítsük ki kis vízzel, hogy az esetlegesen a száj üreg nyálka hártyáján megtapadt gyógyszerrészecskéket el tudjuk távolítani.
Filmekben szoktuk látni, hogy valakinek asztmás rohama volt, vagy van, és akkor a környezet megiriad. Mit lehet ilyenkor tenni? Tehát azok, akik jelen vannak.
Természetesen manapság már a megfelelő kezeléssel kapcsolatosan akut aszmás rohamok szinte nagyon, de nagyon ritkán vannak jelen. A gyakorlati tapasztalatom az, hogy egy 25-30 évvel ezelőtt igen nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy az ügyeletben nagyon komoly aszmás roham állapotban jöttek a betegek segítségért, viszont az utóbbi években szinte aszmás roham állapot nagyon ritkán találkozunk, mert ha megfelelően használják a fenntartó gyógyszereket és a roham oldó gyógyszereket, akkor szintén akut aszmás rohamos állapot nagyon ritkán fordul elő.
Amit laikusok legtöbbször látunk, az a spray, amit egy asztmás beteg alkalmazni szokott. Mikor és hogyan kell ezt alkalmazni?
Tehát a gyógyszereknek a bevitele a spray készülékeken keresztül történhet, mégpedig a fenntartó terápia esetében reggel is este általában egy-egy befúvást alkalmazunk, de például, hogyha súlyosabb az állapot, akkor kétszeri befúvást egymás után reggel 2 és este 2 befúvást alkalmazunk. Nagyon fontos a használatnak a technikája, mert ha nem megfelelően használjuk a sprayt, abban az esetben a gyógyszer nem jut be a légutakba, és nem fejti ki a hatását, és az az érzésünk, hogy a gyógyszer nem jó, vagy nem hat. A használatnál ugye a kis készüléket elővesszük le, eltávolítjuk róla a kupakot, és felrázzuk. Utána egy függőleges helyzetben helyezzük, a fúvókájával lefelé, és egy mély kilégzés után a fúvókát bevesszük a szánkba, és egy mély belégzést alkalmazunk, közben megnyomjuk a készüléknek a felső részét, ezáltal egy kis nyomással, mint egy aeroszol bepermetezi a gyógyszert a készülék a szánk üregébe, és a mély lélegzetvétellel ezt a gyógyszer részecskéket beszippantjuk a tüdőbe, vagyis a légutainkba. fontos, hogy utána egy 10 másodpercig ne lélegezzünk, tartsuk vissza a levegőt, mert ez idő alatt ezek a részecskék ugye megtapadnak a nyálkahártyán, felszívódnak és kifejtik a hatását, utána viszont kilélegezhetünk. Most ha kétszer kell ugyanezt a folyamatot elvégezni, akkor egy percet, két perc várakozás után úgy szintén ugyanezt a folyamatot elvégezzük. Most mit a lényeg? Lényeg az, hogy a gyógyszer aeroszol formájába bejusson a légutakba és a tüdő legmélyebb részére, megtapadjon a nyálkahártyákon, és a nyálkahártyán fejtik ki a hatását. A hatása két irányba megy. Az egyik, hogy elernyeszti a légutaknak a sima izmait, ezáltal megszűnik a görcsös szűkület, valamint csökkenti a nyálkahártya duzzanatot, a gyulladást csökkenti, és ezáltal a levegő áramlás sokkal könnyebb. Könnyebben tudunk lélegezni, vagyis gyakorlatilag megszűnik a fulladás érzésünk.
Önök, kedves hallgatóink, a rádiórendelőt és dr. Vas Vilmos Lendvai családorvost hallották. A műsor készítésében közreműködött Király Tomislav hangtechnikus és a műsor szerkesztője Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!